szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép napos vasárnap délelőttől. Én is hagyj köszöntsem először az édesanyákat. Egy igeversre gondolta a 2 Timóteus 1.5, amit fel szeretnék olvasni. Tehát Timóteushoz írt levél, első fejezet 5. verse. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loízban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megy. Pál apostol írja ezt a levelet Timóteusnak, és arról beszél, hogy Timóteusnak a nagymamája hívő volt. Hát nyilván akkor még nem keresztény volt, de élő Isten hite volt neki, képmutatás nélküli, egy valódi hit volt benne, a nagymamában. És arról is beszél, nem csak a nagymamában, hanem a Timóteus anyukájában is ugyanez a hit volt. És aztán azt mondja, hogy remélem benne Timóteus, és úgy hiszem, hogy ugyanez a élő hit van. Milyen jó az, ha egy anyuka a hitét tovább tudja adni. Nyilván ez a gyerek felől is egy fogadóképességet feltételez, mert nem törvényszerű, hogy a gyermek átveszi a szüleinek a hitét, de milyen jó, hogy egy édesanyja ezt meg tudja tenni. És én ezt kívánom minden édesanyának, hogy tudja továbbadni az hitét. Ige hirdetés alapjául a Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetéből szeretnék igét olvasni, a 13. verstől a 15. versig. Tehát Efézus beliekhez írt levél, 6. fejezet, 13. vers, jól a 15. vers, így szól Isten igéje. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felüvezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Eddig az ige, imádkozzunk. Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy a Te terved szerint együtt vagyunk. Hiszem, hogy Te elkészítetted már ezt az alkalmat rég. És azért vagyunk együtt, hogy halljuk a Te fiadnak a szavát. Jézusnak a üzenetét, ami számunkra. Segíts, hogy megértsünk belőle valamit. Segíts, hogy ami ránk tartozik, ami életünket javítja, ami közelebb visz hozzád, azt képesek legyünk meghallani és befogadni. Kérlek, mennyei Atyám, küld a Te lelkedet, akaratod szerint. Ámen. Úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy anyák napja van, de én mégis más témájú igével készültem. Ezért is gondoltam ezt a kis köszöntőt az elejére, mert illik az én ide egy anyák napi köszöntő ideves. De ez a téma, amiről beszélni szeretnék, ezt már elkezdtem korábban, az Istennek a fegyverzetét. És eddig kétszer hirdettem ezzel kapcsolatban igét. Ahogy a fegyverek is fel vannak sorolva, itt is ugye, ahogy felolvastam, az első, amiről beszéltem, az igazság szeretet övéről beszéltem egyszer már, és beszéltem utána a megigazulás páncéljáról. Nem is igazán tanításokkal készülök, amikor ezekkel ez az igékhez nyúlok, amikor ezeket az igéket hozom, hanem úgy vagyok az Úr előtt, hogy mi az, ami számunkra ebből üzenet lehet. Mi az, ami számunkra esetleg megérinthet bennünket, ami megszólíthat bennünket. Így hozom ezt a harmadik ruhadarabot is, a sarut. Ami ugye a bibliai nyelven saru, de ma cipőnek nevezzük. Tehát mégpedig ez a cipő azt jelképezi, hogy a békesség evangéliumának a hirdetésének a készsége. A békesség evangéliumának hirdetésének a készsége. És azért is hozom ezt a történetet, ezt a Isten fegyverzetének a felöltését, mert ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy fel legyünk öltözve, fel legyünk készülve a mindennapokra. Mert minden nap próba alatt van a hívő ember. állandóan támadások között van. Úgy is kezdődik ez az ige szakasz, éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. Ellen kell állni az ördögnek, ellen kell állni a jó embernek, sokszor a saját indulatainak, és ez csak úgy lehet, ha Isten fegyverzetét magunkra veszik. Amit is, ahogy Isten tanácsol bennünket, úgy fel kell öltöznünk, készen léve a harcra. És aztán van egy másik része, amiért fel kell öltöznünk, amit itt az ige szakasz második, ebben az ige vers második részében van. Mindent leküzdve megállhassatok. Tehát éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy mindent leküzdve megállhassatok. Egész életünkre Istennek van egy terve. Egy olyan terv, amit végig kell, egy olyan terv, amit végig teljesítenünk kell. Ez olyan, mint egy keskeny út, amit kifejezetten a számomra készített az Isten. És nekem ezen az úton végig kell mennem. Ebben vannak próbák, nehézségek, vannak olyan dolgok, amiben engem Isten használni akar. Ezen nekem végig kell mennem. Ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én egy eredményes életpályát futottam. Hogy amikor visszatekintek, lássam azt, Isten engem erre készített, erre mentem, és az ő akaratát teljesítettem. Ez csak akkor megy, ha felöltőzzük ezeket a fegyverzetet. Ez csak akkor megy, ha azokat magunkra veszünk, azokat, amiket Isten ránk bíz, ránk rak, hogy menni kell, hordani kell, így kell élnünk, hogy ezeket fölveszünk. És ezért fontos, hogy ezeket komolyan vegyük, ezeket az igéket. Tehát mi is ez a sarú, a békesség evangéliumának hirdetésének a készsége? Hát először is ez egy készség, hogy kész vagyok valamit megtenni. Ez nem egy olyan dolog, ami magától automatikusan jön. Ennek, hogy készek legyünk hirdetni a békesség evangéliumát, hogy valóban készek legyünk továbbadni azt, amit az Úr bennünk végzett, ehhez valami történni kellett bennünk. Ehhez valami kell, hogy valami történjen a mi szívünkben, ehhez nekünk is át kellett élni, hogy mi az az evangélium. Aki nem élte át, hogy mi az evangélium, aki nem tudja azt, hogy mi az megmenekülni a bűntől, aki nem tudja, hogy milyen jó szabadnak lenni az Úr Jézus Krisztusban, az nem tudja továbbadni ezt az üzenetet. Az nem tud az Úr Jézusról beszélni, aki nem ismerte meg őt. Aki nem ismerte meg ezeket az alapvető igazságokat. És ez éppen olyan, mintha én azt mondom, hogy kész vagyok átúszni az óceán. De hát képességem nincsen rá. Esetleg 20 métert, ha tudok úszni. Tehát kell egy képessége lenni az embernek, hogy Isten evangéliumát hirdetni tudja. Ez a képesség az, hogy megismerte az evangéliumot, hisz benne, elfogadta, az övé már. És ha valakinek ez az övé, akkor utána kell, hogy legyen készsége, hogy tudja hirdetni az igét, az evangéliumot. János levelében ez van írva. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Tehát akik hiszünk Jézus Krisztusban valóban, ott van bennünk ez a bizonságtétel, hogy ő igaz. Igaz az igéje. És Jézus meg tud mindenkit menteni, aki hozzá fordul. Azután a 11. versben, 1 János 5.11, ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki ő a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ezt át kellett, hogy éljünk. Ezt meg kellett, hogy tapasztaljuk, hogy életet adott nekünk Isten. Az ő fia által, a Szentlélek által, hogy elhittük, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Egyedül ekkor van bennünk élet, és ekkor tudjuk az életről szóló jó hírt továbbadni. Ez az első feltétele, hogy felvegyük ezt a ruhadarabot, ezt a cipőt, hogy meglegyen ez a képesség, hogy élet legyen bennünk. Azután a második feltétele ennek, ezt úgy írtam fel magamnak, Istenhez közel kell lenni. Erre egy példázat jutott az eszembe, amit mindnyáron ismerünk, én úgy gondolom, a tékozló fiúnak a példázata. A tékozló fiú az atyával együtt élt, és egyszer, ahogy látta a környező világot, annak a kísértéseit, annak a vonzását, annak a élvezeteit, úgy döntött, hogy kikéri az ő jussát, úgymond előre az ő örökségét az atyától. És fogta ezt az összeget, és elment, elmulatta, barátaival elszórta, paráznaságot követett el, és még ki tudja mennyi gonoszságot, és azután, miután elfogyott a pénz, egyedül maradt, és egészen odáig jutott, hogy a moslékos vájúig jutott el, hogy nem volt neki mit ennie, csak az, amit a disznóknak is adnak. És ott elgondolkozott. És azt gondolta el, hogy hát, itt nincs mit ennem, de ha belegondolok, az én atyámnál egy béresnek is sokkal jobb dolga van, mint most nekem. Hát, visszamegyek én az én atyámhoz. És megkérem, hogy bocsásson meg nekem, nem vagyok méltó, hogy a fia legyek. És amikor elindult a atyai ház felé, meglátja messziről, hogy jön az atya, és eléje ruhant, és átölelte a tékozló fiút. És hadd folytassa minden az igéből. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatok. És vígadozni kezdte. Na miért mondtam el ezt a példázatot? Vajon ebben a példázatban melyik az az időpont, amikor alkalmas, vagyis a legalkalmasabb, inkább úgy mondom, arra, hogy a tékozló fiú beszéljen arról, hogy milyen nagy az atya szeretete. Mennyire szeret engem az én apám, milyen jó nála lenni, gyertek ti is az ő házába. Melyik pillanat az, amikor valóban, hitelesen mondhatta ezt a hívő, ezt a tékozló fiú? Hát akkor, amikor az atya házába érkezett másodjára, amikor megérkezett. Amikor megtapasztalta azt, hogy az atyai szeretete milyen nagy. Ha most az atyai háztól, ahogy távolodik el, és mulatozik, és elkezdi mondani a barátainak, hát jó itt is lenni, de milyen jó az én atyám házában, az hiteles lenne az a bizonyságtétel? Hát nem lenne hiteles, mert mondanák akkor, miért vagy itt? Vagy amikor ott van a disznók vájújánál, és eszi a moslékot, eszi a szennyet, azt mondja, hogy hát, az atyai háznál milyen jó, miért nem vagyok ott? Akkor mondhatják neki, hát tényleg, miért nem vagyok? Miért vagy itt? Miért eszed a moslékot? Miért ajasultál ennyire? Hiteles ott a bizonyságtétel? Nem hiteles. De amikor már ott van, méltatlanul, az atya házában, úgy befogadva, olyan tiszteletet kapva, amit ő nem érdemelt egyáltalán, akkor ő őszinte szívvel, teljes szívvel mondhatja, hogy micsoda jó az én atyám. Micsoda csodálatos, amit ő tett velem. Hogy kisemmisztem őt, hogy mennyi minden gonoszt tettem ellene, és ő mégis szeret engem. Ő mégis a legjobb ruháját hozta, hogy vegyem fel. Gyűrűt hozott a ujjamra, ezzel hatalmat adott nekem a háza felett. Sarut húzott a lábamra, jelezve, hogy békében van velem. Így visszafogadott engem. Ebben a pillanatban, az atyai házban lehet igaz a bizonyságtétel, és hatásos. És ugyanígy van velünk is, testvérek. Ha közel vagyunk az atyához, ha ez van a szívünkben, hogy milyen csodálatos az én atyám, ha én ezt élem át naponta, milyen jó, hogy nem úgy bánik velem, ahogy én megérdemelném, az én tékozlásaimat, az én botlásaimat elfedezi az ő fiának a vére, és engem mindig úgy fogad, hogy örül. Ahányszor megyek oda hozzá, ha közömbösen, ha szomorúan, ha vádolva, ő mindig örömmel fogad engem. Ha én ezt átérem naponta, akkor tudok bizonságot tenni. Akkor ott van, ott lesz a sarú a lábamon, és mondhatom, hogy igen, ehhez az atyához gyertek. Gyertek ehhez, mert átélem, hogy szeret. Annak ellenére, amilyen vagyok. És formál, szeret és alakít engem. Ez a hiteles bizonyságtétel. És ez kell, hogy a mi lábunkon rajta legyen. Hogy azért, mert közel vagyunk az atyához. közel vagyunk az Atyához. Ő nincs távol tőlünk. Ahhoz, hogy tudjunk bizonságot tenni, közel kell Istenhez lenni. Keresni kell vele a kapcsolatot. Menni kell hozzá közömbösen, fáradtan, örömmel, szomorúan, vádolva, bárhogy. Menni kell hozzá, hogy átéljük újra és újra, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Mert ez az igazság. Ő szeret bennünket. Hisz a saját fiát odaáldozta érettünk. Közel kell lennünk Istenhez, hogy tudjuk a békesség evangéliumát hirdetni. Azután a harmadik. Tudnunk kell azt, hogy fontos a bizonságtételünk. Fontos, hogy a mi életünk hogyan éljük ezen a földön. Olyan érdekes volt, hogy Laci milyen imaóra igéket hozott. Nekem ez két meglepetés is volt. Egyrészt, mert nem anyák napjával kapcsolatos igét hozott, és nem is volt ez a téma, de nem baj ez. A másik meg, hogy ezek az igéket én is idézni akartam az igehirdetésben, mert nagyon ide kapcsolódnak, hogy mennyire fontos a hívő embernek a bizonságtétele, hogy hogyan él. Ugye ezt olvasta fel Laci is, nem rejthető el a hegyen épült város, de én előrébbtől olvasom, Máté evangélium a 5. fejezetében van ez benne. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire se való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpa tartóra, hogy világítson mindenkinek a házában. És ami különösen fontos, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az Úr Jézus itt a földön te képviseled. Ti képviselitek az Úr Jézust. Az emberek nem fogják megismerni Jézust, csak ti általatok keresztül. Ahogy te bemutatod a hívő életeddel, hogy milyen a hívő élet, milyen az igét megélni, amennyire meg tudod élni az igét, úgy mutatod be az Úr Jézust is. Ha könnyelmű vagy, akkor azt mondják, könnyelmű a kereszténység, könnyelmű minek hinni, minek az Úr Jézus is egyáltalán, mert rajtad keresztül egy könnyelmű keresztényt ismernek meg, és nem látszódik igazából, hogy milyen Jézus Krisztus. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk. Nem mindegy, hogy mennyire vesszük azt komolyan, hogy nekünk világítanunk kell. És nem úgy, hogy erőlködünk, hanem úgy, hogy közel vagyunk Istenhez. Úgy, hogy figyelünk rá. És ahogy az ima órán is hangzott, hogy megéljük azt, amit Isten nekünk mond. És ez nem a gyertya erőlködik, hogy világítson? Nem. Egyszerűen természetéből fakad. És a hívő ember is, ha Isten szerint él, természetéből fakad mindenfajta erőködés nélkül, hogy világít. Világít. Csak ahogy az imaórán is elhangzott, tiszta kell, hogy legyen. Tiszta kell, hogy legyen. És akkor világít az a fény, és ragyog. És nem kell nagy erőködés, nem kell fogadalmakat tenni, hogy én minden nap megyek bizonyságot tenni. Egyszerűen világít az az ember, aki hisz Jézus Krisztusban és megéli azt, amit ő, az Úr mond neki, aki kapcsolatban van vele. Vegyük ezt komolyan. Emlékeztek arra a történetre, amikor Sodoma és Gomora elveszett. És előtte az angyalait Isten elküldte Ábrahámnak, és megjelentette, hogy mi lesz a veszte az ítélete Sodomának és Gomorának. És Ábrahám elkezd alkudozni. És azt mondja, hogy ha 50 igaz van, megmarad Sodoma és Gomora? Megmarad, azt mondja Isten. És egészen lemegy, azt hiszem 10-ig. 10-ig megy le, ha jól emlékszem. És hogyha 10 ember lett volna ott igaz, megmenekült volna mind a két város. 10 emberen múlott. De nem volt annyi ember. Nem volt annyi ember. Na most képzeljétek el, mondjuk itt van Békés Csaba. Hány igaz ember kell ahhoz, hogy Békés Csaba ne a romlás útján menjen lefele, hanem akár emelkedjen. Akár rend legyen, akár egyre épüljön, egyre rendezettebb legyen. Mert hatással vagyunk rá. Hatással vagyunk arra, ami életünkkel, a környezetünkre, a városunkra, hogy milyen hívők vagyunk. áldások vagyunk, vagy pedig pont inkább ízetlen sók vagyunk, amiknek senki nem tekint semmire, mert se nem hívő, se nem világi, nem tudnak hova tenni bennünket. Fontos, hogy milyen hívő életet élünk, hogy a mi életünk valóban világítja. Azután egy nagyon fontos dolog a bizonyságtétel mellé, amit valóban tennünk kell, és életünkkel, de olykor szavainkkal is, az, hogy szeretnünk kell. Szeretnünk kell. Mi szeretve vagyunk Istentől, ha hagyjuk, akkor mi is fogunk ebből a szeretetből továbbadni, és szeretnünk kell. Legelőször is szeretnünk kell egymást, mert abban mutatkozunk meg, hogy benne van a Atya szeretete a mi szívünkbe, hogyha egymást szeretni tudjuk, és szeretni kell a világi embereket. És látni kell azt, kell egy látásunk is legyen, hogy mi lesz ezzel a világgal. Látnunk kell azt, hogy ez a világ megy a szakadék felé. Látni kell, hogy ítéletre megy minden ember. És aki nem hisz az Istenben, aki nem hisz Jézus Krisztusban, az ítélet alá fog kerülni. És elveszik ezzel a világgal. És így kell tekintenünk az emberekre. És a kérdés az, hogy engem ez hogy érint? Hogy a másik elveszik. Hogy érint, hogy a munkatársam, látom, hogy gyötrődik a házasságában, látom, hogy állandóan rossz kedvű, tudom, hogy semennyire nem hisz, megy a pokolba, az engem foglalkoztat egyáltalán? Foglalkoztat a környezetem állapota? Hát én úgy hiszem, hogy az Úr Jézust igencsak foglalkoztatta. Amikor az Úr Jézus a Földön járt, ahol csak tehette, hirdette Isten igényét. Elsősorban a gyülekezetekben, ment az akkori zsinagógákban, de amerre járt. Mindig volt egy-egy szava egy-egy emberhez. Megközelítette a samáriai asszony, egyből elbeszélgetett vele. És hitre jutott. És nekünk is feladatunk, hogy amerre járunk, a környezetünket vegyük figyelembe, kik között vagyunk, és lássuk meg őket úgy, mint embereket, úgy, mint veszendőket, úgy, mint akiért felelősek vagyunk valamilyen szinten. Nyilván nem vehetünk mindent fel a vállunkra. Nem is feladatunk. De van, akiket az Úr ránk bízott. Vannak előkészített helyzetek. Ezt meg kell látni, mert Isten készíti ezeket elő. Mi erőlködhetünk, bármilyen nagy bizonyságot akarunk tenni, semmi hatása nem lesz, de Isten előkészíti ezeket az embereket, ezeket a helyzeteket, ha figyelünk rá és kapcsolatban vagyunk vele. Erre is egy példázatot kerestem ki, ami a Lukács evangélium 10. fejezetében van megírva. Ez a irgalmas samaritánusnak a története. Hadd olvassak fel egy részletet belőle. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dinárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? A 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Jézus akkor így felelt, aki az irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Az irgalmas szív, a szeretettel teli szív nélkül nem lehet igazából bizonyságot tenni. Közömbösen fölösleges bizonyságot tenni. Úgyhogy nem is érdekel igazából, mi lesz a másik sorsa, csak elmondom az evangéliumot, mert megtanultam, hogy hogy kell elmondani, mert nem sok értelme van. De ha megtámogatom ezt egy imádsággal, hogy én készülök arra, hogy a kollégámmal beszéljek, nem tudom még hogyan, én nem fogom erőltetni, de hát ha mód van rá, akkor imádkozok érte. A szívemen van, hogy hát ha megtérne, hát ha az Úrhoz jutna, hogy könnyebb legyen az élete, mármint hogy megoldódnának a különböző problémáinak egy végszerek alá. Készülni kell a bizonyságtételre és figyelni. De ehhez ugye ezek az előző feltételeknek mind meg kell, hogy legyen. És miért is fontos ez? Miért is fontos ez a békesség evangéliumának a hirdetése? És milyen érdekes, hogy sarunak van így. Miért nem más ruhadarabnak? És egy mondat jutott ezzel kapcsolatban eszembe. A cipő meghatározza a járásunkat. És ezt gyakorlatból tudom. Egyszer elmentem egy ortopédushoz, és személyre szabott cipőt készített. Mindenhogy lemérte a lábfejemet, azt mondta, ez lesz a legjobb, ez lesz a legtökéletesebb. Hát elkészült tényleg vagy egy hónap múlva az a cipő. Hát hordtam egy rövid ideig, de a derekam fájt tőle, minden bajom lett vele, tehát abszolút nem tudtam használni. Tehát nagyon is függ attól, hogy milyen cipő van rajtunk, hogy hogyan járunk a világban. És ha rajtam az a cipő van, hogy én szeretem az embereket, én úgy tekintek rájuk, mint akikért itt vagyok, akikért ide helyezett engem az Úr, hogy hirdessem nekik, ha nyílik egy ajtó, mert ugye nem nyílik mindig ajtó, nem tudunk mindig beszélgetni. Van, aki zárkozottabb, én is olyan, én nehezen beszélgetek. De ha mégis egyszer nyílik egy ajtó, akkor legyek kész. Ez a feladatom. Késznek kell lennem. A szívem kész kell, hogy legyen. Nem az, hogy mondjam mindenkinek állandóan, hogy járjak házról házra, nem. Készség legyen a szívemben. Szeretet legyen a szívemben. Imádság legyen a szívemben. Nekem így kell járnom a világi emberek között. És tudjátok, ez olyan érdekes, hogy milyen jó lenne, ha ezt megtapasztalnánk, hogy amikor valaki esetleg belém köpt az utcán, akkor nem az indulat jön belőlem, hanem hoppá, figyelmeztet a Szentlélek, na most itt egy lehetőség, hogy én nem úgy válaszolok vissza, hanem lehet, hogy megmenthetem az ő lelkét egy igével, vagy egy szóval, és teljesen más mondok neki, mint amit várnak. Milyen jó, amikor ez van az emberben. Tehát amikor ide el tud jutni, amikor nem úgy tekint a másik emberre, aki engem megkritizál, hogy akkor most vissza kell, hogy vágjak neki, vagy nem úgy tekintek akár egy rendőre, akitől félni kell, és na vajon mi fog történni, hanem úgy, hogy lehet, hogy felé is van egy szolgálatom, egy traktátussal, vagy bármilyen módon, hanem valóban úgy tekintek az emberekre, mint akik mennek a kárhozatba, és én meg megyek a mennybe. És nekem felelősségem van azok felé, akik a kárhozatból mennek, hogy szóljak, hogy nézzétek, van egy másik út. Van egy Isten, aki szeret téged is. Hát legyen ilyen, ami szívünk. Mert a járásunkat, a mindennapjainkat meghatározza, hogy rajtunk van ez a készség, hogy kész vagyok beszélni arról az Istenről, aki engem szeret. Hát alakítsa ezt a szívünkbe az Úr. Ámen.